fiú, szent lélek, készíts szent igédre, Jézus érdemét ruházd áldott híveidre. Amen. Isten igéjét olvasom a már hallott és olvasott 44. Zsoltárból. A megnevezett Zsoltárból újraolvasom a 24-től a 27. versekig terjedő szakaszt. Serkenj fel, miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Kedves testvéreim! A Szentírás egyik központi bizonyságtétele az az, hogy az Isten cselekszik. A Szentírás fejezetről fejezetre arról számol be, hogy az Isten munkálkodik ebben a világban, és erről a munkásságáról nem lehet nem tudomást venni. Erről szól a teremtés története, amikor az Isten a semmiből megteremti a világ mindenséget. Erről szól majd Isten és a választott nép közös útja, amikor Isten lépten nyomon, éjjel és nappal cselekszik a népe körében. És erről szól majd az új szövetségben a közöttünk élő és közöttünk munkálkodó Krisztusról szóló bibliai bizonyságtétel is. Mind-mind az értünk és közöttünk cselekvő Istenről tanúskodnak. Az ókori világnak volt olyan Isten képe is, ahol az Istenség csak ült a babérjain. Nem csinált semmit. Várta, hogy szolgálják, hogy etessék. Várta, hogy kényeztessék, és legfeljebb csak elégedetlensége nyilvánult meg egy-két természeti csapásban, villámban, katasztrófában. Ezzel szemben Izrael istene nem egy babérjain ülő Isten, hanem a népéért, a választottaiért munkálkodó Isten. Isten, aki cselekszik, aki közbeavatkozik, hat a világra, hat a világban az emberre, irányítja a világ mindenséget és a világ mindenség folyamatait. Felolvasott 44. Zsoltár is visszatekint ezekre a nagy tettekre, ezekre a tapasztalatokra. Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. Hallottuk, hiszen erről szól a bibliai bizonyságtétel, erről számoltak be az ősök, erről szól az Ószövetség. A Zsoltár író is visszaemlékszik a nagy háborús tetteire az Úrnak, amikor kivonult népéért, amikor sokszor látványosan közbeavatkozott, ha kellett, csodák formájában juttatta érvényre akaratát. Szólt az emberhez, szinte leírhatatlan álmok formájában, vagy lerajzolhatatlan látomások formájában. Megjelent tűzben, fényességben, mennydörgésben és dicsőségben, mert az Isten cselekszik, mert az Isten működik és munkálkodik ebben a világban. A Zsoltár író most mégis el van keseredve. Most valami más tapasztal. Nem látja, nem érzékeli ezt a tevékeny, népiért munkálkodó, az emberért cselekvő aktív Istent. Az Isten számára most alszik. Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Ezt kérdezi, mert úgy látja, hogy most minden gazdátlan körülötte, hogy most a világban működő erők zabolátlanul tombolnak, fék nélkül, mert nincs fékező, nincs irányító hatalom. Az Isten népe Isten nélkül érzi magát, kiszolgáltatottan és egyedül. Miért alszol, Uram? Azt hiszem, nem ismeretlen számunkra sem ez az érzés. Hol volt Isten ekkor és ekkor? Miért nem lépett közbe? Miért nem avatkozott közbe? miért nem cselekedett az Úr? Hányszor feltesszük ezt a kérdést? Talán csak nem alszik. Bizony mi is éreztük már, hogy az Isten elrejti előlünk az arcát. Hogy lélekben az Isten háta mögötti helyeken járunk, hogy magunkra hagyott minket, hogy megfeledkezett rólunk, hogy az Isten alszik. Mert látunk-e életünkben olyan isteni tetteket, amelyeknek szemtanúja volt egykor Mózes, Ábrahám, Illés vagy Ézsaiás? Tapasztalunk-e olyan csodákat, amelyeket tapasztaltak a tanítványok Jézus idejében, vagy Pál apostol a cselekvő Istenről? Vannak-e ma az életünkben Bibliába illő jelenetek, látványos isteni közbeavatkozások? Vagy talán tényleg alszik az Isten? Eljöttünk már a betlehemi jászol közvetlen közeléből, karácsony után vagyunk, és talán az a veszély is fenyeget ilyenkor, hogy egyre többször kerít hatalmába minket az az érzés, hogy távol kerülünk az Istentől. Amit a Zsoltáros is megfogalmaz, miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Kedves testvéreim, a 44. Zsoltár kétségbe esett könyörgésére Isten már megadta a választ. Amikor azt mondja a Zsoltáros, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból, akkor Isten már elkészítette ezt a segítséget. Mi, akik karácsony után vagyunk, és tisztán, világosan látjuk, hogy az Isten nem alszik. Sőt, Isten hatalmas és munkálkodik. Isten szétszakította az eget és leszállt. Isten segítségünkre sietett, hogy megváltson minket irgalmából. Lehet, hogy az Isten sokszor tétlennek tűnik. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy alszik, vagy hogy hátat fordít nekünk. De lássuk be, hogy egy olyan Isten, aki képes a mennyei dicsőséget maga mögött hagyni, és testet öltve emberként élni, aki képes ezt a legnagyobb távolságot, a menny és föld közötti távolságot áthidalni, az az Isten soha nem tétlen. Az az Isten, aki szolgai formát vett fel, mert nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, az az Isten nem tétlen, az az Isten nem alszik. Hiszen hogyan lehet mozdulatlan az, aki a világ mindenséget mozgatja? Hogyan szenderülhetne álomba az, aki ébren őrködik álmunk felett? És ezt még az imádkozó kisgyermekek is tudják, amikor lefekvés előtt elmondják, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Kísértések keresztüzében talán már mondtuk mi magunk is, hogy az ördög soha nem alszik. Pedig nekünk nem erről kell bizonyságot tennünk, hanem arról, amit a 121. Zsoltárban is olvashatunk. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Mert ő tényleg nem alszik. Még akkor sem, ha úgy érezzük, ha úgy tűnik. Gondoljunk csak a viharos és tomboló tengeren, a hajó mélyén alvó Jézusra és a rettegő tanítványokra. Azt hiszik, hogyha Jézus alszik, akkor nincs velük, akkor ő tétlen, akkor kicsúsznak a kezéből az események. Mint ahogyan az egészen kicsi gyerek is azt hiszi, akinek mondják, hogy a kisautó most már alszik, hogy azzal már aznap tényleg nem lehet többet játszani. De mi derül ki majd a történet végén? Éppen az, hogy Jézus mindeneknek ura. Ura a szeleknek és a tengernek. Jézus cselekszik, közbeavatkozik, elveszi a tanítványok félelmét. Mert nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Mert mindig, minden körülmények között velünk az Isten. És éppen erre emlékeztet bennünket a karácsony is. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Velünk az Isten és cselekszik. Cselekszik mellettünk, cselekszik értünk. És hiszem, hogy cselekszik általunk is. És ezt mondhatjuk akkor is, amikor egy tehetetlen, jászolban fekvő kisgyermekre gondolunk. Ezt mondhatjuk akkor is, amikor egy megkötözött, megostorozott, vagy éppen keresztre feszített Jézus látunk magunk előtt. Mert az Isten így cselekszik. Nem mindig látványosan, hanem sokszor a felszín alatt. Nem mindig csodákban, hanem sokszor egészen természetes módon. Augustinus nagyon szépen fogalmazza meg, hogy a tétlennek, gyöngének látszó Isten mégis mennyire cselekvő, mennyire erős és mennyire ható. Ezt írja. A jászolban fekszik, de a világot tartja fenn. Emlőkből táplálkozik, de az angyalokat táplálja. Pólyába takarják, de halhatatlansággal ruház fel bennünket. Tejjel tartják, de imádás hódol neki. Nem talál helyet a szálláson, de templomot épít magának a hívők szívében. Hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség, gyönge lett az erősség. Az Isten nem alszik, az Isten velünk van. Akkor is, amikor nem gondolnánk, akkor is, amikor elmúlik a karácsony, akkor is, amikor magunk mögött hagyunk egy esztendőt. Velünk van minden napon a világ végezetéig, mert bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged azért, mert te cselekvő Isten vagy. Értünk és közöttünk munkálkodó Isten vagy, aki szolgai formát vettél fel, hogy szolgálj az embernek. Áldunk téged azért, hogy te kézben tartasz mindeneket, hogy te számon tartasz mindenkit, még minket is. És nem alszol, hanem őrzöd, vigyázod életünket szüntelenül. Kérünk téged, hogy maradj velünk ezen az estén is, az éjszaka sötétségében is, a ránk következő héten is, és majd a ránk következő évben is, és életünk minden napján. Imádunk téged ezért, mint teremtő, mint megváltó, és mint életünket megszentelő Urunkat. Dicsőség néked, Istenünk. Amen.